Ézsaiás proféta könyvéből a felolvasott ige szakasznak egy versét olvasom fel még egyszer, valamint ehhez szeretnék egy újszövetségi verset is felolvasni, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levelének 12. fejezetéből. Ézsaiás proféta könyvéből így szól tehát hozzánk Isten igéje. Íme áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Pál apostol szavai pedig így hangoznak. Nagy örömest dicsekezem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Foglaljuk el helyünket. Biblia olvasó kalauzunk erre a mai vasárnapra a napi Ó és Új Szövetségi ige mellé ajánlja Ézsaiás proféta könyvének ezeket a verseit, és én felolvastam a proféta szavai mellé még egy új szövetségi verset is. Ez a két ember, Ézsaiás proféta könyvében szereplő Ezékiás király, és az új szövetségi versnek az írója, Pál apostol, két nagyon különböző ember volt, és egymástól minden tekintetben nagy távolságra voltak. Az egyikük király volt, egy ószövetségi király, és a Krisztus előtti 8. században élt, a másikuk, Pál apostol pedig Krisztus evangéliumának hűséges szolgája volt. A foglalkozására nézve sátorkészítő, de az igazi munkája az az evangélium hirdetése. A Krisztusról való bizonyságtétel volt, a gyülekezetek építése. És ő ebben az óriási feladatban mindig helyt is állott. És érdekes módon mégis ez a két ember ugyanarról beszélt. Nevezetesen arról, hogy hasznukra vált a szenvedés. Mert a szenvedésüknek a nyomán eljutottak egy csodálatos felismerésre, egy bizonyosságra. Két olyan esztendő áll lassan mögöttünk, és a mögöttünk mögött alatt most nem csak a gyülekezetet, vagy egy kisebb embercsoportot, vagy egy országnak a lakosságát értem, hanem az egész világot. Két olyan év áll a világ mögött, amely bizony szenvedést hozott. Egy világjárványnak a terhét kellett elhordoznunk, és nap mint nap szembe kellett néznie szinte kivétel nélkül mindenkinek. Korlátozásokkal, tiltásokkal, szenvedéssel, fájdalommal, kimondhatatlanul sok munkával és küzdelemmel, reménytelen helyzetekkel, veszteségekkel, könnyekkel és a halállal is. És azon gondolkodtam, hogy két ilyen esztendő után vajon a ma embere el tudná mondani ezeket a mondatokat? Vajon a ma emberének mi a véleménye a szenvedésről? Vajon a mai ember eljut-e arra a következtetésre, arra a felismerésre és megtapasztalásra, amire ez a két ember, Ezékiás király és Pál apostol is eljutott. Nézzük tehát ennek a két embernek a történetét. Ezékiás, ahogy mondtam, ószövetségi király volt, és egy napon megbetegedett, méghozzá nagyon súlyosan megbetegedett. Olyan súlyosan, hogy Isten elküldte hozzá a prófétáját, Ézsaiást, hogy mondja meg Ezékiásnak, hogy meg fog halni. Az üzenet úgy szólt a királynak, hogy készítsd el a végrendeletedet, rendezd el a házadat, mert meg fogsz halni. Nagyon nehéz dolog lehet egy ilyen üzenetet átadni, de talán még nehezebb dolog lehet ezt meghallani. Én azt gondolom, hogy ezt csak az tudja átérezni, akinek közvetve vagy közvetetten volt része ilyen megtapasztalásban. Ezékiás király, amikor meghallotta a próféta által hozott hírt, akkor ma ezt úgy mondanánk, hogy szinte sokkot kapott. Szólni sem tudott. Nem tudta, hogy mit csináljon. Ezért lefeküdt az ágyára, a fal felé fordult, keservesen sírt és imádkozott. És Ezékiás imádsága nem egy magasztos, gyönyörű imádság volt. Talán nem is lehetne imádságnak mondani, inkább egyfajta felkiáltásnak, egy segélykiáltásnak, amiben csak annyit mondott, Uram, én mindig a te utadon jártam. És Isten meghallgatta ezt az imádságot, és Ézsaiás próféta még a város közepére sem érkezett, amikor Isten ismét megszólította őt, és azt mondta, hogy vissza kell menned a királyhoz, mert meghallgattam az imádságát. Láttam a könnyeit, a szívét, és megtartom az életét. Menj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy meg fog gyógyulni, és az éveinek számához még 15 esztendőt adok. Ézsaiás vissza is ment ezzel a hírrel. Ezékiás pedig, amikor meghallotta az Úrnak az új üzenetét, akkor szíve minden hálájával leborult, és imádkozott, és dicsőítette az Istent, és most már mondhatjuk úgy, hogy nagyon jól tudta, hogy mit beszél, hogy mit visz az Úr elé. Először is megköszönte azt, hogy a szenvedést az Isten adta az életébe. Megköszönte azt, hogy képes volt arra, hogy ne haraggal forduljon az Úr felé, hanem alázattal fogadja el az ő kezének a munkáját. Hálát adott neki azért, hogy megkegyelmezett, és így ő, a király, aki ugyanolyan közönséges ember volt, mint bárki más, részese lehetett az Úr kegyelmének, bizonyságot kapott afelől, hogy igen, az Úr kegyelme nagy dolgokra képes. Arra, hogy megtartsa az embert testben és lélekben egyaránt. És ekkor tudta kimondani Ezékiás király azt a csodálatos mondatot, hogy áldásul volt nékem a keserűség. És most nézzük Pál apostolnak a történetét. Pál apostol a történelemnek az egyik legnagyobb feladatát hajtotta végre. A Krisztus egyházának az építését. Amikor az Úr megszólította őt, akkor a kereszténység még csak egy kis üldözött szekta volt Jeruzsálemben. És Pál apostol, korábban Saul, maga is az üldözők közé tartozott, sőt, az egyik leglelkesebb üldözője volt Krisztus követőinek. És amikor a szolgálatát befejezte, akkor az akkor ismert világnak számtalan pontján már élő és virágzó keresztény közösségek voltak, amelyeknek jó részét maga Pál apostol alapította, hozta létre és építette fel, És ezeknek a gyülekezeteknek az életét mindig is figyelemmel kísérte. Így volt ez a korintusi gyülekezettel is. Ebben az ige részben arról olvashatunk, hogy hírek érkeznek Pálhoz Korintusból. Méghozzá nem jó hírek. Olyan hírek, amelyek arról szólnak, hogy Korintusba úgynevezett utazó apostolok érkeztek, akik a keresztény közösségeknek egy másfajta tanítást hirdettek. Egy olyan tanítást, amely letéríthette őket a Pál apostol által kijelölt útról. Olyan tanítást, amely eltérítette őket az evangéliumtól. És nem csak a tanítást, az evangéliumot kérdőjelezték meg, és sodorták veszélybe, hanem magát Pál apostolt is támadták. A tekintélyét, a hitelességét, az apostoli voltát. És mit tett ekkor Pál apostol? Nem azt tette, hogy elkezdte volna bizonygatni a maga munkásságát, a maga apostoli voltát. Nem azt tette, hogy elkezdett dicsekedni a maga eredményeivel, a maga sikereivel, pedig megtehette volna, hiszen sorolhatta volna hosszan az addig elért eredményeit. Hozhatta volna példaként a gyülekezeteket, akár a korintusit, vagy az efézusit, vagy a többi gyülekezetet, amely az ő munkájának az eredményeképpen született meg. Nem, Pál apostol egészen meglepő módon elkezdett beszélni a maga gyengeségeiről, az erőtelenségeiről, a kudarcairól, a sikertelenségeiről, mert jól tudjuk, hogy azért bőséggel voltak ilyenek is, hiszen börtönbe zárták, megkövezték, elüldözték, tehát ezeket is hosszan tudta sorolni. És ő ezekről beszélt. Nem a maga nagyságáról, hanem a maga kicsinségéről, a maga erőtelenségéről beszélt. És beszélt arról is, hogy tövis adatott a testébe. Ez a tövis, tudjuk, hogy minden valószínűség szerint valamilyen betegség lehetett, amely időről időre újra előjött és fellángolt, és bizony a fájdalomnak a terhét is kellett elhordoznia. És talán éppen ez a tövis teremtette meg benne azt a legkrisztusibb meggyőződést, hogy amit ő elért, az nem az ő érdeme. Ő csak a maga emberi erejét korlátozott, betegség által korlátozott emberi erejét adta hozzá, ami, lássuk be, önmagában nagyon kevésre lett volna elegendő. Valami más erő, valakinek másnak az ereje volt ott mellette az életében, és így tudta elvégezni azt a hatalmas munkát, amit elvégzett. Pál apostol azért beszélt a maga erőtelenségéről és gyengeségéről, mert azt akarta, hogy akik őt támadják, azok is eljussanak erre a felismerésre, erre a megtapasztalásra, amelyet ő később így fogalmazott meg, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Hogy azok az emberek, akik őt támadják, akik szembefordulnak vele, ők is meglássák, felismerjék azt az erőt, azt a hatalmat, az élő Istent, aki cselekszik a világban, az emberek életében. Aki képes arra, hogy a gyengeségből erőt kovácsoljon, hogy a reménytelenségből reménységet. Mi az tehát, ami ebben a két időben egymástól oly távol eső ember életében közös volt? A szenvedés. A szenvedés, amelyet Isten meghatározott céllal adott ennek a két embernek az életébe. Nem az volt a célja, hogy gyönyörködjön abban, hogy ez a két ember esetleg erőtelen és szenved, talán meg is hal. Isten soha nem akar gyönyörködni az emberi szenvedésben, senkinek a szenvedésében. Hadd hozzak egy olyan kézenfekvő hasonlatot. A szülő a gyerek nevelése közben gyakran állít korlátokat a gyerek elé. Gyakran tilt. És nem azért, mert élvezettel akarja látni, hogy a gyereknek rossz kedve van, vagy szenved, vagy mérges, hanem azért, mert meg akarja őt óvni. Meg akarja őt óvni attól, hogy valami fizikai baja essen, meg akarja őt óvni attól, hogy valami lelkisérülést szenvedjen el, vagy rossz útra térjen, rossz társaságba keveredjen. Nos, Isten is, mint a gondos szülő, meg akarja óvni az embert. Azért adja nem egyszer a szenvedést az ember életébe, hogy így óvja meg valami még rosszabbtól, attól, hogy túlzottan elbizakodottak legyünk, attól, hogy nagyon elégedettek legyünk magunkkal, attól, hogy eljussunk oda, hogy azt higgyük, hogy mindenre van hatalmunk. Még talán az üdvösségünk felől is hatalmunkban állhat intézkedni. Igen, Istennek mindenre van eszköze, és ezek az eszközök nem egyszer nagyon meglepőek, és sokszor mi nem is értjük ezeknek az eszközöknek a célját, azt, hogy miért adja Isten az életünkbe, hiszen olyan sokszor halljuk és találkozunk, amikor elhangzik az emberek ajkáról az a felkiáltás, hogy hogy engedheti meg ezt az Isten, hogy miért ad ilyen szenvedést az emberek életébe. Mert nem ismerjük fel az eszközt, az eszköznek a célját. Előttünk a betegség, a fájdalom, a szenvedés az egyértelműen csapás, amiért sokkal inkább lázadozunk. Felelősségre vonjuk az Istent, és nem vagyunk képesek arra, hogy köszönetet mondjunk érte. Bizony eszünkbe sem jut arra gondolni, hogy ez azért adatott az életünkbe, hogy el ne bizakodjunk, mert nem tagadhatjuk, hogy bizony mi emberek hajlamosak vagyunk az elbizakodottságra. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy túl sokat gondoljunk önmagunknak, hogy túl nagy erőt tulajdonítsunk önmagunknak. És megtörténik. Nem is egyszer megtörténik az, hogy csak egy-egy nagy összeomlás után ismerjük fel azt, hogy ez nem így van. És sokszor talán még akkor sem vagyunk hajlandók arra, hogy bevalljuk önmagunknak azt, hogy igen, gyengék és erőtelenek vagyunk. Nagy kísértés az ember számára az elbizakodottság, és sokan nem is tudnak ellenállni ennek a kísértésnek. Sokan vannak, akik engednek, akik elbuknak. Sokan vannak, akiknek az életét azután derékba töri az elbizakodottság, a gőgösség. Igen, a fájdalom, a szenvedés az rossz dolog, nagy teher, de az Isten adja. Mégpedig azért, hogy megóvjon bennünket attól, ami elválaszt tőle. Megóvjon bennünket attól, hogy eljussunk oda, hogy azt mondjuk, hogy mi az Isten nélkül is boldogulunk. Meg akar óvni bennünket attól, hogy elutasítsuk az Istent, mondván, hogy a mi erőnk mindenre elég. Meg akar óvni bennünket ettől, mert ez nem más, mint a bűn. A bűn, ami elválaszt tőle. Isten azért adja a szenvedést, hogy ezt elkerülhessük. Ez a két ember, Ezékiás király és Pál apostol, elhordozta a szenvedés terhét, és nem lázadozással, nem haraggal, nem az Isten vádolásával, hanem egy csodálatos dolog született az életükben, a szenvedésük nyomán, ami Ezékiás király szavaival megköszön, áldásul volt nékem a nagy keserűség, Pál apostol pedig örömmel dicsekszik vele. Istennek az eszközei azért vannak, hogy megtartsanak bennünket egy úton, egy bizonyos úton, azon az úton, amelyen valóban vannak akadályok, vannak próbatételek, de amely út arra tanít bennünket, hogy azon járva az erőtelenség az nem a vesztünkre, a kárunkra van, hanem éppen ellenkezőleg. Általa és benne megtapasztalhatjuk az Istennek az erejét. Hiszen ezen az úton járva a bűneinkből bocsánat lehet, megtapasztalhatjuk az Isten kegyelmének a csodálatos voltát, és ezen az úton járva valóban valósággá válik a számunkra az a reménység, amelyet Isten naponként ad elénk. Hiszen naponként szólint meg az ígéje által, és ebben az ígében mindig ott van az ő ígérete, hogy veled leszek minden napon a világ végezetéig. Ezt ismerte fel a halállal szembenéző király, ezt ismerte fel a minden erőtelensége ellenére hatalmas munkát elvégző Pál apostol, és ezt az Isten és ember közötti kapcsolatban elengedhetetlen felismerést kaphatjuk meg mi is, hogyha úgy tudjuk nézni az életünk megpróbáltatásait és terheit, hogy az Isten azt valamilyen céllal adja az életünkbe. Lehet, hogy ez a cél a számunkra nagyon rémisztő, nagyon nehéz, de az Isten adta. És az Isten munkájának mindig van célja az emberi életben. Ebben a harcban, ebben a küzdelemben, ami emberi életünk, ebben megtapasztalhatjuk az Isten kegyelmét akkor, hogyha ezt alázatos hittel és bűnbánó szívvel kérjük tőle. Úgy, ahogyan azt Ezékiás király tette, és úgy, ahogyan az Pál apostol életében is mindig megvalósult. Most azért csendesedjünk el, és azért imádkozzunk, hogy legyen a mi segítségünkre Isten az ő lelke által abban, hogy mi is így tudjuk nézni a terheinket, a megpróbáltatásainkat, a szenvedéseinket, hogy azzal az Istennek célja van, és hogyha mi ezt a célt meglátjuk és felismerjük, akkor mi is megtapasztalhatjuk az ő megtartó kegyelmét. Amen. gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, kegyelmes Istenünk, azt az éltető, megtartó kegyelmet, amellyel nap mint nap ott vagy az életünkben. Ez a kegyelem nem egyszer szenvedés által formál bennünket, lefaragva rólunk mindazt, ami rossz, ami a kárunkra van, ami elválaszt tőled. Istenünk, kérünk, hogy légy a segítségünkre abban, hogy mégis mindezek ellenére meg tudjunk maradni a te utadon, és el tudjuk venni a te kezedből még a terheket is. Köszönjük neked ezt a mai igét, ennek a két embernek a példáját, amelyet elénk állítottál, hogy alázatos szívvel, bűnbánó lélekkel meg lehet maradni a te utadon, a te követésedben. Urunk, te tudod azt, hogy nekünk is milyen sokszor van szükségünk arra, hogy te erősíts bennünket. Kérjük, hogy ezt az erőt soha ne vondd meg tőlünk. Urunk, könyörgünk hozzád közösségünkért, gyülekezetünkért. Könyörgünk hozzád ezért az országért, népért és nemzetért. És könyörgünk hozzád a világért is, mert ennek a világnak is szüksége van arra, hogy megtapasztalja és felismerje azt, hogy az örök élet, az üdvösség csak alázattal, bűnbánó és szolgáló élettel lehet a részünk. Így kérünk, Istenünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, könyörgésünket, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.